6 milliárd 450 millió köbméter földgáz került a hazai gáztárolókba. A csendes óceánba engednék a japánok a fukushimai erőmű szennyezett vizét. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A vonalban Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Mint műsorunkban beszámoltunk róla, a magyar gáztárolók 100%-os töltöttségi szinten vannak jelen pillanatban. Kijöttek közben a részletes adatok is. Mit tartalmaznak ezek? Mit lehet tudni a hazai gáztárolók töltöttségéről?
Nos, a legfrissebb adatok, amik még a közleményünk megírása után beérkeztek az elmúlt napokban, azok már arról szólnak, hogy 6,45 milliárd köbméter gáz van bent a tárolókban. Ez gyakorlatilag, hogyha megnézzük a tavalyi évhez hasonló adat, tehát a tárolók nem csak a megadott tárolási kapacitást, ha még a fölött is tartalmaznak gáz. Természetesen szigorú ellenőrzés mellett és szigorú engedélyezés mellett lehet a tárolókat túltölteni. Ha megnézzük, hogy ez a 6,45 milliárd köbméter, ezen belül mire tettünk félre gázt egy kis szalicillal a tetején, akkor azt látjuk, hogy természetesen a stratégiai biztonsági készlet, ami az elmúlt évek döntéseinek megfelelően folyamatosan nőtt, 1,45 milliárd köbméter. Nos, az E fölötti része, 6,45 milliárdon belül jelentős része az a 2,1 milliárd köbméter földgáz, amely a lakossági fogyasztásra van betárolva, amiről az egyetemes szolgáltató nyilatkozott is, hogy megfelelően el lett helyezve, és így teljesen garantált a lakosságnak a téli hónapokra biztosított gázellátása, de ami fontos, hogy ezen felül még bő 2,8 milliárd, amely piaci betárolás. Ez azt is jelenti, hogy szemben az elhangzott, jó részt hozzá nem értő megjegyzésekkel, amelyek abban foglalkoztak annó, hogy van-e értelme Magyarországnak magyar tulajdonba venni tárolókat, ezzel szemben a jelenlegi állás az, hogy érdemes tárolni. A magyarországi tárolók teljesen ki vannak használva, és a jelenlegi trendet, ha figyelembe veszük, ha erre figyelünk, akkor valószínű, hogy ki is fogják használni azt a kapacitást, amit a tárolók biztosítanak. De ne felejtsük el, hogy a tárolóknak azért alapvetően az a lényege, hogy a lakosság az egész tél alatt biztonságban legyen. Természetesen hozzátartozik az is, hogy keleti irányból, tehát Ukrajna felül, illetve nyugati irányból, Ausztria felől folyamatos a gázutánpótlás, de ha belenézünk abba, hogy észak felől, Szlovákia felől is érkezik földgáz Magyarországra, és a távlati célokról beszélünk, akkor mind északi, mind déli folyosó lesz a gáz behozatal szempontjából, és természetesen fontos megemlékeznünk a Krk LNG terminál építéséről. Itt csepp folyósított földgázt tudunk fogadni, illetve fog tudni fogadni a horvátországi partner, és itt megfelelő visszaalakítás után már gáz formában onnan is fogunk tudni gázt a magyarországi piacokra juttatni, illetve magyarországi piacokon keresztül más irányba is.
Köszönöm az elmúlt percekben Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A Reuters értesülése szerint a japán kormány úgy döntött, a csendes óceánba ereszti a 2011-ben megsérült fukushimai atomerőmű 1 millió tonna sugárszennyezett hűtővizét. A Japán Ipari Minisztérium szakértői bizottsága azt állítja, a kezeléseknek köszönhetően a vízben lévő 62 radioaktív elem koncentrációja csökkenthető biztonságos szintre. A Greenpeace szerint ez nem igaz, de nem csak mi látjuk így, mondta az Inforádiónak a Nemzetközi Környezetvédő Szervezet Magyarországi Klíma és Energia kampányának vezetője. Perger András szerint a japán terv ellen a helyi ipar, több ország, az ENSZ és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is tiltakozni fog. Herceg Zsolt interjúja.
Ezzel a problémával a japán kormány, illetve az erőmű maradékait felszámolni igyekvő cég, a TEVCO már évek óta küzdik. A sérült reaktor épületekben levő víz az erősen sugárszennyezett, és ezek valamit csinálni kell. Ezt a környéken tárolják hatalmas tartályokban, nincs akkora hely, ami elég volna ennyi víznek. Már évek óta küzdködnek ezzel a problémával, és gondolkodnak valamilyen megoldáson. Többször fölmerült már, hogy igyekeznek annyira megtisztítani, hogy utána beleöntessék az óceánba. Ezzel a terve továbbra sem fogunk egyetérteni.
Technológiailag lehetséges úgy annyira megtisztítani ezt a hűtővizet, hogy az emberre, a természetre, az élővilágra tényleg ne legyen veszélyes?
Elméletileg nem lehetetlen, hogyha egy pohár vízről beszélünk, természetesen itt viszont millió tonnányi óriási mennyiségről beszélünk. A cég már többször tűzött ki maga elé határidőket és különböző technológiai megoldásokat keresett arra, hogy ez valóban minden radioizotóp szempontjából mennyit azon módon megtörténhessen. Mi úgy látjuk, hogy ez nem sikerült, legalábbis az utolsó anyagok, amiket láttunk, azok arról tanúskodtak, hogy nem sikerült több izotóp esetében sem elérni azt a szintet, amit az egészségügyi előírások biztonságosnak neveznek. Ezek között volt nem csak a trícium volt, ami általában szószokott lenni, hanem a stronciumnak az radioizotópja is, ami bizonyított egy rákot tud okozni, hogy amikor a csontokba beépül. Nem látjuk jelen pillanatban bizonyítottnak, hogy a TEVCO képes lesz megugrani ezt a feladatot, és továbbra is úgy gondoljuk, hogy alternatív megoldásokat kell keresni.
Mi lenne az alternatív megoldás?
Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nincs meg az a technikai felkészítés, az a technológia, ami lehetővé tenne ilyen mennyiségű hűtővíznek a olyan szintű megtisztítását, amivel már tényleg minden szempontból biztonságosnak tekinthető. Ezért tovább is azt gondoljuk, hogy ezt a vizet jobb megoldás hiányt a szárazföldön kell tovább tárolni, bármekkora költség problémát is okoz ez a japán cégnek. Felhívom a figyelmet, hogy számos konfliktusra terhet ez a dolog. Egyfelől van a környezeti probléma, amit okozhat a sugárszennyezett víznek a tengerbe, az óceánba engedése. Ezen kívül egy olyan konfliktus, ami döntően a halászati iparra ró terheket. A halászatra foglalkozó cégek azok már tiltakoztak, tudomásunk szerint a döntős ellen. Gyakran szokta Dél-Korea is fölvetni ezt a problémát, hiszen ők szoktak onnan haltermékeket vásárolni ebből a régióból, és a környező lakosság is aggodalmas leveleket írogatott az elmúlt hónapokban a japán kormányzatnak, illetve a helyi előjáróságoknak. De itt azt is figyelembe kell venni, hogy nem csak az effektív környezetszennyezés okoz vagy okozhat problémát, akár bekövetkezik, akár nem, hanem a percepció is nagyon fontos, amit akár a környébeliek, akár a szélesebb közönség, a környező esetleg valamilyen formában érintett cégek, települések és országok érezhetnek ez ilyen döntéssel kapcsolatban, hiszen egy ilyen esemény az nagyon sok mindent ronthat, mert ronthatja a képét az egész japán halászati iparnak például, ronthatja a képét a japán turizmusnak, stb. Tehát nagyon sok problémát okozhat egy ilyen döntés, amit én azt gondolom, hogy nyilván a japán kormányt figyelembe kell vennie. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy számukra fontosabb megoldandó problémát jelent az, hogy a gárállítás, ami úgyis borzasztó költségekkel jár nyilván, és fog is még járni a következő évtizedekben, az egy újabb extra problémával súlyosbodik. Ezzel a megoldással kicsit csökkentenék a költségeket, egy kicsit csökkentenék a rájuk nevezedő problémát. Ezt a részét én értem, a másik fele, hogy ezzel számos további konfliktust és problémát generálnak, amely egyébként akár Japánban is költségek formájában fog lecsapódni. Nem beszélve arról, hogy ez az eljárás, hogy a szennyezett vizet öntenek a tengerbe, hát itt nagyon alaposan meg kell indokolni azt, hogy ez most miért is gondolja azt, hogy a japán kormány ez már nem számít szennyezőnek, hiszen Japán is tagja több olyan nemzetközi megállapodásnak, amelyek kifejezetten védik a tengerét, a tengeri élővilágot, és tiltják a hulladéknak, illetve a szennyezett anyagoknak a tengerbe való elhelyezését, és erős kérdés, hogy ez a víz ez nem tartozik ezeknek az egyezményeknek a hatály alá.
Biztos laikus megközelítés, de lehet, hogy a japánok azt fogják mondani, hogy igen, a szárazföldön ez sok víz, de az óceánban, ami óriási, majd feloldódik.
Általában a kibocsátások tekintetében történjen az a levegőbe vagy a folyóvizekbe, élővizekbe, meg szokták határozni a koncentrációt a különböző szennyező anyagokra, akár légnemű, akár folyékony a kibocsátás, abban az egyes anyagok csak bizonyos maximális koncentrációt érhetnek el. Többek között azért is, mert az, hogy utána a természetben mi történik ezek az anyagokkal, az már nem rajtunk múlik. Az már a környezet és a természetben múlik, és lehet találkozni a problémák, hogy egyszer csak azt veszik észre, hogy valamilyen növényben elkezd felhalmozódni ez a szennyezőanyag, ami aztán bekerül a táplálékláncba, és az abszurdum utána még az emberhez is el tud jutni ez a szennyeződés, és éppen ezért ugye azon a pontján kell megfogni a szennyezést, ahol be tudunk avatkozni, ahol be tudunk avatkozni, pedig pont a kibocsátó csőnek a legvége, még annál sokkal szerencsésebb, hogyha korábban igyekszünk beavatkozni.
Amúgy a japán kormány önállóan saját hatáskörében dönthet arról, hogy kinyitja ezt a csövet, vagy sem, vagy ebben mérvadó nem nemzetközi szervezetek akár megakadályozhatják. És itt most nem föltétlenül a civil tiltakozókra, a halászokra vagy a koreai kormányra gondolok, hanem az atomenergiával foglalkozó nemzetközi szervezetekre. Vagy ha ők úgy döntenek, akkor ezt megcsinálhatják, legfeljebb sok mindenki mérges lesz rájuk.
A nemzetközi atomenergiai ügynökségnek ebbe a kérdésbe nem túl sok beleszólása lehet. Javaslatokat valószínűleg tudnak tenni, ha kérik, akkor ezt mindenkinek meg is fogják tenni. Azt gondolom, hogy azok a nemzetközi egyezmények, a tengereknek a tisztaságát, a szennyezésektől való megelőzését védik, arra jöttek létre, az ENSZ különböző egyezményei mentén avatkozhatnak bele más felek, de előfordulhat, hogy már csak azután, hogy az aktus megtörtént. Én azt gondolom, hogy a következő hónapokban azzal, hogy a japán kormány most hozott egy döntést, ez a kérdés még messze meddig nem zárult le, és még további nemzetközi tiltakozásokat is, vagy legalábbis érdeklődéseket mindenképpen várhatunk ebben a kérdésben.
Perger András, a Greenpeace Magyarország klíma és energia kampányának vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Van elég gázkészülék szerelő szakember idehaza, azonban ősszel a fűtési szezon kezdetekor olyan sokan akarják egyszerre kitisztítatni, karbantartatni gázkészüléküket, hogy jelentősen megnő a várakozási idő, mondta Spindelbauer Attila, a Cegléd és térsége ipartestületének elnöke. A szakember éppen ezért azt ajánlja, a várakozási idő csökkentéséért inkább nyárra ütemezze mindenki az éves karbantartást.
Az a probléma, hogy nem csináltatják meg időben a karbantartásokat. Fűtés szezon végével már el kellene kezdeni gondolkodni azon, hogy lesz még tél, és nyáron elvégeztetni a gázkészülékeknek a karbantartását. Ez azért lenne fontos, mert ősszel torlódik. Nincs annyi kiképzett gázkészülék szerelő szakember az országban, aki ezt a dömpinget, nagy rohamot tudná kezelni. Kezelhetetlenné válik ilyen szervízelése. Ilyenkor ebben az időszakban már azzal kellene foglalkoznunk, hogy aki nem tudja beindítani, vagy elromlott a gázberendezés, azoknak a javítását elvégezni. Sajnos több éve küzdködünk ezzel a problémával, hogy az ügyfeleknek a tudomására hozzuk, rögzítsük, hogy el kell végeztetni nyáron, szezon előtt karbantartást.
Nem korai az, mert hogy van, aki azért halasztja őszre a karbantartást, mert hogy ugye tulajdonképpen ez a rendszer kiporszívózása, kitisztítása, de hát nyáron, a nyári hónapokban újra kosz kerülhet a berendezésekbe, vagyis akár még a hatásfok is romolhat.
Nem probléma egyáltalán, ugyanis most már nagyon sokan kombigázkészüléket használnak, ami használati melegvizet is előállítja. Így eltekinthetünk attól, hogy szezonális legyen a karbantartás, hogy ősszel csináltassuk meg a gázkészüléknek a karbantartását. Én azt szoktam mondani, hogy a melegvizet az egész évben használjuk a kombi gázkészülékeknél, úgyhogy nincs ahhoz kötve, hogy most a szeptemberbe kelljen megcsinálni, vagy októberben, hanem azt lehet márciusban, júliusban, vagy augusztusban csináltatni. Szakember az van aránylag elég, de ilyen kimagasló dömping helyzeteket nehéz. Még tízszer ennyi szakemberrel sem tudnánk kezelni, elvégezni ezt a nagy mennyiségű munkát. Azért próbáljuk arra ösztönözni a lakosságot, hogy csináltassa a karbantartást tavasszal, nyáron. Ugyanis akkor egy kicsivel kevesebb a munka, de az utóbbi évek tapasztalatán az, hogy ott is elég sok munka kezd lenni, mert van a gázkészülék cserék is, amiket el kell végezni. Nagyon sok helyen a kéményes berendezéseket most már ki kell cserélni zárt égésterű berendezésre, mert a kémények ugye nem megfelelők, az előírásoknak régiek, ezért ki kell cserélni zárt égésterű, nem beszélve arról, hogy bejött az új ERP-s direktíva is, hogy energiatakarékos gázkészülékeket lehet csak felszerelni most már.
És hogy látja, milyen arányban elavultak, technikailag nem megfelelőek, illetve modernek, energiatakarékosak Magyarországon, vagy maradjunk itt Budapesten és Budapest környékén a gázkészülékek, a saját tapasztalatai mik?
Azok, hogy nagyon elavultak a gázkészülék állománya Budapest és környékének, de a lakosság hajlik arra, hogy modernizáljon és kicseréltesse új, gazdaságosan, biztonságosan működő gázkészülékekre. Feltételek adottak hozzá, fel vagyunk rá készülve, hogy ezeket meg lehessen valósítani.
Viszont néha úgy tűnik, hogy nagyon nehéz szakember találni.
Nehéz összehangolni ezeket a munkálatokat, ugyanis kell egy kéményes szakember, gáztervező, gázszolgáltató, villanyszerelő, meg ugye ott van még a gázszerelő, fűtésszerelő, ezeket a szakembereket összehangolni, meg még hogyha pályázatra megy a csere, a gázkészüléknek a cseréje, akkor meg a bankkal és esetleg a pályázatíróval is egyeztetve. Igen, körülményes és nagyon lassan haladó művelet. Megint azt tudom kihangsúlyozni, hogy el kell kezdeni már február-márciusban a gázkészülék cseréket tervezni, hogy el legyen végezve őszre ez a folyamat. Mert az átfutás ideje az 3-4 hónap is lehet, vagy akár több.
És ez minek tudható be? Egyszerűen túl nagy a bürokrácia, kevés a szakember? Mert ugye ön is mondta, hogy több területről kell szakembereket hívni.
Szakember is kevés, meg a bürokrácia is sok. Meg hogy több szakembert kell összehangolni, ugye minden szakemberre kell várni 2-3 hetet, és ezáltal ugye megnő a várakozási idő, mire megvalósul egy eldöntött terv. Az utánpótlás folyamatos, szakemberből több kellene, legalább egy 20%-kal, de jó szakemberből mindig kevés van.
Spindelbauer Attilát, Cegléd és térsége ipartestületének elnökét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Kiválasztották a Zöld Busz program minősített gyártóit és forgalmazóit. A tervek szerint 10 cég, illetve konzorcium vesz majd részt abban a 10 éves programban, amelynek célja a városi közösségi közlekedésben használt autóbuszok cseréje környezetkímélő járművekre, mondta az Inforádiónak az energia és klímapolitikáért felelős államtitkár. Kaderják Pétert Sipos Ildikó kérdezte.
A pályázatnak a célja az volt, hogy megtaláljuk azokat a gyártókat és szállítókat, akik vállalkoznak arra, hogy a Zöld Busz programnak ebben az első szakaszában ingyen rendelkezésre bocsátanak saját gyártású vagy forgalmazású tisztán elektromos buszt azokon a helyszíneken, demonstrációs helyszíneken, ahol ezek a egy hónapos programok zajlanak. 11 ilyen cég jelentkezett, többen konzorciumban, és végül 2 ajánlat, javaslat, pályázat nyert el a megfelelő minősítést összesen 10 partner részvételével, ami megítélésünk szerint egy nagyon jelentős érdeklődést tükröz a Zöld Busz program iránt.
Mi lesz ezeknek a cégeknek a feladata? Meddig kell nekik megvalósítani a programot?
A demonstrációs szakasz az jövő év közepéig tart, lényegében havonta egy-egy magyar településen, helyszínen tartjuk ezeket a demonstrációkat. A múlt hónapban Debrecenben indult az első egy hónapos bemutató szakasz, és a szállítók azt vállalják, hogy egy, ahogy mondtam, tisztán elektromos buszt rendelkezésre bocsátanak ennek a busznak. Legalább 200 kilométert kell tudnia menni egyetlen feltöltéssel, és természetesen meg kell felelnie a legszigorúbb közlekedési biztonsági feltételeknek is, valamint visszamérjük azt, hogy a járművel az utazóközönség, illetve a sofőrök, az üzemeltetők mennyire elégedettek, milyen a menetteljesítmény, milyen töltési jellemzőket bírnak ezek a járművek, tehát ezeknek az adatoknak a gyűjtését és az elemzését is lehetővé teszik ezek a cégek. Nyilván azért teszik ezt, mert abban bíznak, hogy a programnak a későbbi szakaszában, amikor a tényleges buszpark cseréje nagyobb számban megindul, akkor szerepet tudnak majd kapni ebben a beruházási programban.
Mi a célja a programnak, tehát a városi közösségi közlekedésben meddig tervezik lecserélni környezetkímélő járművekre az autóbuszokat?
10 éves program, 2030-ig 36 milliárd forintnyi keretet nevezett megbiztosított a kormány olyan buszok cseréjére, amelyek 25 ezer főnél nagyobb létszámú magyar településeken szolgálnak közösségi közlekedési célokat. Az a célunk, hogy ez alatt a 10 év alatt legalább a buszállománynak a felét hagyományos, szennyezőbb, öregebb járművekről teljesen helyben tiszta, zéró kibocsátású elektromos buszokra cseréljünk le, és a program alapvetően ehhez a busz cseréhez nyújt támogatást a járműt üzemeltető vállalkozásoknak, vagy pedig települési önkormányzatoknak, illetve ezek konzorciumának.
Kaderják Péter energia és klímapolitikáért felelős államtitkárt hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Jövőre összekapcsolódhat a magyar és a szlovén villamos energiarendszer, így tovább növekedhet az ellátásbiztonság Magyarországon, Szlovénia irányában is, mondta az Inforádiónak a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT átviteli vezérigazgató helyettese. Kovács Gábort Sipos Ildikó kérdezte.
Ő 25 éves terv már, hogy egy ilyen hálózati kapcsolatot megvalósítunk. Ami miatt ezek fontosak, az leginkább az, hogy nagyjából úgy kell elképzelni, hogy minél több távvezetékünk van, annál inkább rugalmasabb tud lenni a rendszer, annál inkább tudja segíteni például a mostanában leginkább fontos megújuló integrációt. Úgy lehet elképzelni egyébként ezeket az átviteli hálózati távvezetékeket, mint mondjuk az autópályákat, és azt ugye a saját napi életünkből tudjuk, hogy minél több autópálya van, annál könnyebben, hatékonyabban, rugalmasabban lehet egyik pontból a másikba átjutni.
Tehát tulajdonképpen az ellátás biztonságot segítheti ez az ország bizonyos régióiban?
Egyértelműen növeli az ellátás biztonságot a magyar régiókban, a szlovén régiókban és az érintett horvát régiókban is. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog egyébként, mert az ellátás biztonság az abban jelenik meg a villamosenergia felhasználók számára, hogy folyamatosan van megfelelő minőségű villamosenergia a háztartásokban, nevezzük úgy, hogy a konnektorokban. És nyilván segíti a termelőket is, hiszen ha nincsenek megfelelő hálózati kapacitások, akkor hiába termelik meg a villamosenergiát, ez nem tud eljutni a fogyasztókhoz.
Mekkora távvezetéki hálózatot kell kiépíteni a kapcsolat megvalósulása érdekében itt Magyarországon?
Ennek a távvezetéknek a magyar szakasz kész van. És jelenleg amúgy Horvátország irányában üzemel, hogyha esetleg a hallgatók közül, akik jártak Szlovéniában és Tornyi-Szent Miklósnál lépték át a határt, akkor ott láthattak a kifelé haladva az úttól jobbra egy távvezetéket, amely a határ előtt nem sokkal véget ért. Ugye ennek a szlovén oldala fog megvalósulni. Most a szlovén partnerünknek, az ERESZ-nek nagyjából egy olyan 80 km távvezeték szakaszt kell megépíteni, és természetesen ehhez a alállomási kapcsolódó berendezéseket is meg kell csinálnia. A jelenlegi tervek szerint ez 2021 végére meg fog történni.
Kovács Gábort, a Mavir átviteli vezérigazgató helyettesét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!